Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem minnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítéli el őket? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk? Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy nélkülözés? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint megvan írva, minket minden időben te érted írtanak, s vágójuhok módjára tartanak. De mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették, sietve távozzál innen, Heródes meg akar ölni. De ő ezt válaszolta, menjetek, mondjátok meg annak a rókának, íme ördögöket űzök és gyógyítok ma és holnap. Csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnap után tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybe gyűjteni fiaidat, mint ahogy a nagy tyúk szárnyalá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok, áldott, aki jön az Úr nevében. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ha a római levélnek ezt az egész fejezetét olvassuk, amelyből a Szent Leckét hallottuk, akkor nem csak megértjük, hanem minket is magával ragad az apostolnak ez a himnikus hangja, ami lezárja ezt a fejezetet. Ha képpel kellene illusztrálnom, akkor egy repülőtéri jelenetet illesztenék ide. Egy hatalmas, sok embert befogadó gépet, amelynek még a kereke mellett is eltörpül az ember, ábrázolna a kép. A gép a kifutópályára gördül, majd a pilóta gázt ad, felbőgnek a motorok, és az egész monstrum szinte remeg a visszatartott erőtől, amely alig várja, hogy működésbe léphessen. Aztán fokozatosan megindulnak a kerekek, a gép pedig egyre nagyobb sebességgel száguld, míg egyszer csak elszakad a földtől, és lendületes ívben a magasba emelkedik és szárnyal. Pontosan ezt teszi az apostol szövege is. A kiindulása a 8. fejezetnek az ember, aki nem csak hogy bűnt követett el, de még csak el sem ismeri Isten hatalmát, és a bűnben fetreng. A pogányok erkölcstelensége és a zsidók szívtelensége valami megoldásért kiállt. Ezért Isten a szövetség lehetőségét kínálja föl, hogy a törvények által az ember visszataláljon a helyes útra. De a törvények nem érik el céljukat, ha csak egy-egy olyan ember akad, aki hallgat Isten szavára, és hittel fogadja azt. Végül mégis ezt az utat választja Isten az ember bűnből való kimentésére. Egy olyan ember által, aki mindenben hűséges hozzá, a saját fia által. A megváltással kiemeli az embert a sárból, és a Krisztusba vetett hit útjára állítja őt. A repülő hasonlatához visszatérve, ez már a fölszállás előtti pillanat. Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt, szögezi le a tényt az apostol. Majd így folytatja és bíztat bennünket, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Ezzel már a felszálló pálya elején állunk. Majd ezzel folytatja, az a véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez. Ekkor már felbőgnek a motorok, majd amikor kijelenti, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra szolgál, elkezd egyre nagyobb sebességgel rohanni a gépezet. A mai Szentlecke első mondatánál pedig, ha Isten velünk kiellenünk, már föl is emelkedett, és a ragyogó nap felé szárnyal. Ezek az idézetek mind ebből a 8. fejezetből valók, és bemutatják, hogy az isteni terv megértése mennyire magával ragadja az apostolt. A bűnből kiszabadul az ember, és nincs más feladata, mint Isten felé szárnyalni az elnyert szabadság által, a kegyelmeket fölhasználva. Ennek az isteni tervnek a megértése valami olyan magasba ragadja el az embert, ahol már a földi problémák szinte semminek látszanak. Az egyetlen, amire gondolni képes, Isten fölszabadító szeretete. Ezt megízlelve pedig már nincs az a földi dolog, ami magához köthetné az embert, vagy ami félelmet ébreszthetne a lelkében. Ez sokkal több, mint amire Mózes vagy Illés vágyott annak idején. Ők látni akarták Istent. Hiszen itt sokkal többről van szó a látásnál. Az ember Krisztus által belemerülhet Istenbe. Isten szeretete foglyul ejti, Isten hatalma erővel tölti el, Isten fönsége pedig bátorságot önt belé minden visszahúzó erővel szemben. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Isten szeretetét eddig az ember csak kis adagokban élvezhette, meghallgatta az imáit, bőséget adott a földön, biztonságban őrizte őket, és megengedte, hogy a választottak a magukénak tartsák őt. Krisztus eljövetelével azonban már nem csak kóstolókat kap az ember ebből a szeretetből, hanem valóságosan elárasztja őt. Áldozatul adta a fiát értünk. És ha a fiú a miénk, akkor minden kisebb és kevesebb a miénknél. Ahogyan az apostol fogalmaz, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ebben a mindenben első helyen áll az, hogy leveszi vállunkról a tőle való félelmet, hiszen a bűn miatt a félelem görnyeztette meg maga súlyával az embert. Hogyan is merne Isten elé állni, akit megbántott a bűnével? De ez a végtelen nagy ajándék arról biztosít, hogy Isten nem haraggal tekint ránk, hanem megbocsátó irgalommal. Sőt, a fia által még a választottjainak is tekinthetjük magunkat. Föllengyedesedhetünk, hogy és Isten elé állhatunk, nem a magunk emberségéből, hanem az ő irgalmas jóságából. Ki emelhet vádat Isten választottjai ellen, mondja az apostol. A megsértes Isten biztosan nem, hiszen Szent Fia a megbocsátásának a biztosítéka. Vagy éppen Szent Fia, de ő sokszorosan biztosított arról, hogy nem elítélni jött a világot, hanem üdvözíteni. És ha Isten őt nekünk adta, akkor biztosan nem fog ellenünk támadni, akiknek az Atya odaajándékozta. Sőt, Krisztus pedig az egész életét ajándékozta nekünk, feláldozta magát, aztán ezt az életet vissza is vette, halált halt és föltámadott. Ezzel jövőt adott nekünk, hát akkor hogyan vehetné azt el tőlünk? Isten jósága, üdvösség és jövő a mi számunkra. Az azonban nyilvánvaló, hogy ez a hasonlat csak a lelkiekre vonatkozik, mert a testi élet és a fizikai élet szempontjából az ember továbbra is a földhöz ragadt marad. A megváltás fölemelő kegyelme, ugyanis nem a földi gondok közül és a fizikai szenvedések közül emeli ki az embert. Ezért idézi az apostol a 44. Zsoltár szavait. Minket minden időben te érted, írtanak, s vágójuhok módjára tartanak. Ugyanezt jövendölte meg nekünk maga az Úr Jézus is, amikor az üldözésekre készítette föl apostolait. Ez egyébként magától értetődő, hiszen a krisztusi ember meg akarja változtatni a világot, ki akarja emelni a bűn hatalmából. Természetesen hadatkozik ez ellen a bűn, és meg akarja akadályozni. Érvei nincsenek a rossz mellett, hanem csak csábításokkal és fizikai erőszakból áll a fegyverzete. Az igazságot legyőzni képtelen, éppen ezért igyekszik eltüntetni mindazokat, akik az igazságot hirdetik. Itt van segítségünkre a megváltásban kapott fölemelő kegyelem, mert segít abban, hogy ezeket a szenvedéseket és gyűlölködéseket egészen más szempontból nézzük és értékeljük. Ebben az összecsapásban ugyanis nem csak az lehet a győzelem, ha az ellenfelet leterítjük, hanem az is, ha magunk fizikai legyőzöttségét elviseljük és fölajánljuk. Ahogyan az Úr Jézus is az élet áldozatával váltott meg minket, úgy számunkra is megvan az a lehetőség, hogy az áldozattal diadalmaskodjunk azon, aki a mi fizikailag eltipor. Ahogyan az apostol mondja, de mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Nagyon fontosnak tartom az apostol megfogalmazásában, hogy a többes szám első személyét használja, mi diadalmaskodunk. Ezzel világos választ ad azoknak a hívőknek, akik úgy gondolják, hogy ha imádkoznak és kérnek valamit, akkor az meg fog valósulni. Ha mégsem, akkor levonják a következtetést, Isten nem hallgatta meg az imámat. Szent Pál szavai világossá teszik, Istentől nem a diadalt kapjuk, hanem csak az erőt és a segítséget a diadalhoz. A diadalt nekünk kell kivívnunk, így vagy amúgy. Az imádság nem a csodavárás, vagy éppen a mi tunyaságunknak az eszköze, én kértem, és majd az Isten teljesíti. A küzdelem, a harc, a tevékenység fáradtsága a miénk. Isten a maga kegyelmével nem helyettünk tesz meg valamit, hanem segít a mi erőfeszítéseinkben, és eredményekhez juttat. Éppen ezt láthatjuk az Úr Jézus csodáinál is. Kis túlzással ezt mondhatjuk, nem adta ingyen a csodát az Úr. Hiszel? Akkor a hited meggyógyított téged. Nem véletlenül dicsőítette meg a kafarnaumi századost a tömeg előtt, ekkora hitet sehol sem találtam Izraelben. Amikor tehát akár a bűn ellen harcolunk magunkban, akár a hit ellenfeleivel a világban, vállalnunk kell a fáradozást, az érvelést, az erőfeszítést, mert csak ehhez járulhat hozzá a kegyelem, az isteni segítség. Sajnos nem ismerjük pontosan azokat a körülményeket, amelyek között ezeket a sorokat a Szent Apostol írta. Nem tudjuk, hogy éppen valami örömhír érte, vagy valami újabb üldözés vagy rágalom zúdult rá. Az azonban kiolvasható ezekből az emelkedett sorokból, hogy ő is úgy viselte a szenvedéseket, mint apostol társai. Róluk jegyezte föl az apostolok cselekedete, miután megbotozták őket, örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltónak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek. Az nyilvánvaló, hogy amiket itt felsorol Szent Pál, amikről azt állítja, hogy ezek egyike sem tudja a hívőt eltántorítani Krisztus szeretetétől, azokat ő maga mind végig szenvedte. Nyomor, nélkülözés, üldöztetés, éhínség, ruhátlanság, életveszély és kard, ezeket mind megtaláljuk hányattatásai között. Igaz, a kard majd a végső szenvedést hozza, de helyette elviselte a megkövezést, vagy éppen a hajótörés végső fenyegetéseit. Az kétségtelen, hogy ő nem csupán szép szavakat hagyott ránk, hanem a testi-lelki veszélyek és kínok elszenvedésének hatalmas példatárát is. Ezek után senki nem vonhatja kétségbe az állítását, biztos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Meg kellett tapasztalnia, hogy a fájdalmak és csapások nem egy oldalról zúdulnak rá, hanem minden oldalról körülveszik őt. Nincs kiút sem előre, sem hátra, de van, mégpedig fölfelé, az Istenbe vetett hit által. Aki nem elkerülni akarja a megpróbáltatásokat, hanem győzedelmeskedni a harcban, az nem keres egérutat, hanem áldozatot vállal. Győzelmének pedig nem az élete megmentését tekinti, hanem a mindvégig való hűség megtartását. Azt hiszem, éppen itt található a mai kereszténység, elsősorban a nyugati kereszténység fő gyöngesége. A túlélést keresi, akár megalkuvások árán is, és nem veszi észre, hogy az ellenfelei mindenképpen az életét akarják. Így is, úgy is halál vár rá. Hát akkor miért ne a diadalmas és hősies halált válasszuk? Ez a magunk életútjára is áll. Ne keressünk kanyarokat és kerülőket a cél felé haladva, azt gondolva, hogy kikerülhetünk minden támadást és üldözést. Szent Pált követve a geometria elvét kell megvalósítanunk, két pont között a legrövidebb út az egyenes. Emelkedjünk tehát félelmeink fölé, Isten felé. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.